23. éve laktam már a szigeten. A helyet úgy megszoktam, és az életmód annyira természetemmé vált, hogy akár életem végéig is itt maradtam volna, ha a vadak nem zavarna. Nem bántam, hogy nekem is úgy kell majd lefeküdnöm és kimúlnom, mint az öreg kecskének a barlangban. Néhány apró szórakozást és mulatságot is találtam, amitől az időm vidámabban telt, mint azelőtt. Mint említettem, Polt, a papagájt megtanítottam beszélni. Annyira tisztán és tagoltan ejtettek ki a szavakat, hogy igen nagy örömöm telt benne. Nem kevesebb, mint 26 évet töltött velem a szigeten. Hogy azután mennyi ideig élt, nem tudom. Brazíliában úgy beszélik, némely papagáj megér még 100 esztendőt is. Kutyám 16 évig volt szerető és derűs társam, aztán végkimerülésben kimúlt. Macskáj, mint már megjegyeztem, úgy szaporodtak, hogy írtani kellett fajzatukat, nehogy mindenből kifosszanak. Mikor a két öreg macska, melyeket magammal hoztam, szintén elpusztult, ivadékaikból legfeljebb 2-3 kedvencet tartottam meg. Ezeket megszelidítettem, kölykeket viszont elpusztítottam. Továbbá mindig tartottam magam körül 2 vagy 3 gödöjét. Ezek annyira megszerettek, hogy végül a tenyeremből lettek. Felneveltem még 2 papagájt, melyek szintén elég jól beszéltek, de az elsőt egyik sem érte el. Igaz, nem is vesződtem velük annyit. Volt még néhány szelíd tengeri madaram, amelyeket a parton fogtam, és a szárnyokat levágtam. Nevüket még ma sem tudom. Azok az apró gajjak, amelyeket a külső fal mellé ültettem, idővel sűrű lugassá nőttek. Madarak népesítették be, melyek az alacsony fákon költöttek. Kezdtem tehát nagyon elégedetlenni életem folyásával, és már úgy képzeltem, hogy biztonságban vagyok a vadaktól. De másként alakultak a dolgok. Olvasóim azonban levonhatják történetemből a tanulságot, mert igen gyakran látjuk életünk folyamán, hogy a gonosz, amelytől legjobban igyekszünk menekülni, gyakran nem egyéb, mint szabadulásunk eszköze. Saját életemből is számos példát hozhatnék fel. Legalkalmasabb erre szigetemen töltött utolsó, magános éven felidézése. 23. éven decemberében jártam. A déli napforduló ideje volt, mert télének nemigen nevezhetem, számomra pedig az aratás évadja. Elég sokat voltam hazúról távol ebben az időben. Egyszer, kora reggel, még a napfény teljes beállta előtt, nagy meglepetéssel láttam, hogy a partról valami tűz világít felém. Lehetett, mint egy 2 mérföldnyire. És ráadásul nem is a szigetnek azon a részén, ahol a vadak nyomaira bukkantam, hanem a másik felén, az én oldalamon. Ez igen megdöbbentett. Először földbe gyökerezett a lábam, és ki sem mertem moccani lugasomból, nehogy meglepjenek. Hirtelen elfogott az aggodalom, mert arra gondoltam, hogy a vadak a szigeten kóborolnak, és megtalálhatják álló, illetőleg már learatott gabonámat, vagy kezem egyéb munkáját. Ebből pedig rögtön rájönnek, hogy ember van a szigeten, és bizonyára nem nyugszanak, amíg meg nem találnak. A veszélytől tartva visszavonultam váramba, magam után mondtam a létrát, és igyekeztem mindent olyan természetes vadságban elrendezni, ahogy csak lehetett. Aztán belülről készülődni kezdtem a védelemre. Megtöltöttem ágyúimat, ahogy muskétáimat neveztem, majd pisztolyaimat. Elhatároztam, hogy utolsó leheletemig védekezem. Körülbelül 2 óráig várakoztam türelmetlenül. Semmi hír nem jutott hozzám a külvilágról, mert nem voltak kémeim. Hova tovább azonban nem bírtam a kínzó bizonytalanságot, tehát a domb oldalának támasztottam létrámat és fölmásztam a tetejére. Ott elővettem a távcsövemet, melyet szándékosan hoztam magammal. Hasra feküdtem, és a tűz irányába kémleltem. Rögtön láttam, hogy legalább 10 mesztelen vadember üli körül a kis tüzet, mert nem azért gyújtottak, hogy melegedjenek, erre nem volt szükségük, mert az idő amúgy is tikkasztó volt, hanem nyilván, hogy barbár szokásuknak hódoljanak. Azt azonban nem tudtam, vajon elevenen vagy holtan hozzák-e magukkal áldozatukat. 2 kenuban érkeztek, ezeket tüstén kivonták a partra. Úgy látszik, a dagályt várták, amelyel ismét elmehetnek. Most éppen apály volt. Nem könnyű elképzelni, mennyire feldúlt ez a látvány, főként azért, mert ilyen közel voltak az én oldalamhoz. Mikor azonban eszembe jutott, hogy ugyanúgy elmennek majd a dagálya, mint hogy az apály áram idehozta őket, nyugalmam lassacskán visszatért. Biztosra vettem, hogy a dagály idején már olyan nyugodtan járhatok a parton, mintha itt sem lettek volna. Megfigyeléseim után már fel is szedelőzködtem, hogy tovább folytassam az aratást. Úgy történt, ahogy vártam. Mielőtt az ár nyugat felé dagadni kezdett, láttam, hogy valamennyien csónakba szállnak és eleveznek. Meg kell említenem, hogy mielőtt elindultak, jó 1 órát táncoltak. Távcsövemen keresztül mozdulataikat is jól ki tudtam venni. Mikor elhajóztak, vállamra kaptam 2 puskámat, övönbe tűztem 2 pisztolyomat, és felkötve széles üvely nélküli szabjámat, a lehető leggyorsabban elindultam a domb felé, ahol első ízben fedeztem fel nyomaikat. Mire odaértem, ami legalább 2 óráig tartott, fegyvereim súlya miatt csak elég lassan tudtam haladni, észrevettem, hogy a vadaknak még 3 csónakja járt ezen a helyen. Fel is fedeztem mindnyájukat a tengeren, amint a szárazföld felé igyekeztek. A látvány félelmes volt számomra. Különösen, amikor bejárva a partot, vérengzésük borzalmas nyomaira bukkantam. Vért, csontokat és emberi testrészeket fedeztem fel szanaszét. Ezt lakmározták, olyan vidáman a nyomorultak. A látványtól annyira felháborodtam, hogy megint fontolgatni kezdtem, nem kellene mégis elpusztítanom a legközelebb idevetődőket. Az nyilvánvaló, hogy elég ritkán jönnek a szigetre, most is legalább 15 hónapja nem voltak a parton. Helyesebben mondva, azóta nem bukkantam a nyomokra. De feltételezhető, hogy az esős évszakban alig merészkednek ki a tengerre. Ennek ellenére szüntelenül nyomott a gondolat, hogy egyszer csak hirtelen meglepnek. Újra gyilkos hangulat szállott meg, jobbra is fordíthattam volna időmet, mégis folyton azt tervezgettem, hogyan fogom majd elpusztítani őket, ha legközelebb idejönnek. Különösen akkor kecsegtett siker, ha 2 csoportra oszlanak, mint ahogy most is tették. Arra azonban nem gondoltam, hogy az egyik csoport megölése után a következő héten vagy hónapban újabb csoportot kellene lemészárolni. Ezt folytathatnám a végtelenségig, és én is éppen olyan gyilkos lennék, mint az emberevők, sőt, talán még rosszabb. Napjaimat nagy nyugtalanságban töltöttem. Valahányszor házamból kimerészkedtem, először a legnagyobb óvatossággal körülszemlélődtem. Csak most láttam, milyen szerencsés vagyok kecske nyájammal. Puskát semmi áron sem mertem volna elsütni, nehogy felriasszam a vadakat. Mert ha most el is szaladnának, esetleg 200-300 csónakkal térnének vissza, és akkor nem tudom, mi lenne. Mégis eltelt 1,5 év, míg újra találkoztam a vadakkal. Lehet, hogy közben is megfordultak a szigeten, én azonban nem tudtam a dologról. De 24. éve május hónapjában, ahogy időszámításomból kiderült, különös módon találkoztam velük, de erről majd később. Nyugtalanságom az elmúlt 15 vagy 16 hónap alatt igen magasra szökött. Éberen aludtam, szörnyű álomlátásaim voltak, és éjszaka gyakran felriadtam. Nappal állandó kétség gyötört, éjszaka pedig viaskodtam velük. Tehát május közepén történt, úgy gondolom 16-án, ahogy csilány rovásnaptáram alapján kiszámítottam. Egész nap erős vihar dühöngött, az ég villámlott és dörgött, az éj pedig sötét volt. Éppen virrasztottam, amikor nagy meglepetésemre puska dörrenést hallottam. Úgy rémlett, a tengeren sütötték el. Ez a meglepetés minden eddigitől különbözött, és egészen más gondolaim támadtak utána. A lehető leggyorsabban felpattantam. Létrám a tüstént a szikla középső részéhez támasztottam. Abban a pillanatban, amikor a domb csúcsát elértem, puskatüzet pillantottam meg, és legalább 1/2 percet kellett várnom utána a dörrenésre. A fényről és a hangról megállapítottam, hogy a tengernek arról a részéről jön, ahol valamikor az áramlat elsodorta a csónakomat. Nem fért hozzá kétség, hogy valami vajba jutott hajóról lehet szó, melynek legénysége kétségbeesésében segítséget kér. Volt annyi lélek jelenlétem, hogy átvillanjon agyamon a gondolat. Lehetséges, hogy én nem tudok rajtuk segíteni, ők azonban segíthetnek rajtam. Összetettem minden kezem ügyébe eső száraz fát, jókra mágját raktam, és tüzet gyújtottam a dombon. A száraz rőzse szabadon lobogott. Igaz, hogy a szél erősen fújt, a láng mégis jól látszott. Bizonyos voltam afelől, hogy látnia kell annak, aki a közelben hajón van. És nyilván észre is vették, mert mihely tüzem fellobbant, újabb lövést hallottam, a megint újabb lövést, mindet ugyanabból a sarokból. Egész éjjel tápláltam a tüzet virradatig, és mikor már fényes nappal volt és az ég kitisztult, megpillantottam valamit a tengeren, a szigettől keletre. Hogy vitorla volt-e vagy hajótest, távcsövemmel sem voltam képes kivenni. A túlságos nagy távolság mellett a levegőben is úszott egy kevés köd. Napközben többször is szemügyre vettem, csak hamar megállapítottam, hogy nem mozog. Ebből arra következtettem, hogy a hajó lehorgonyzott. Elképzelhető, hogy szomjaztam a bizonyosságra. Kézbe kaptam tehát puskámat, és a sziget déli része felé iramodtam, a sziklák irányában, ahol egykor elragadott az ár. Mikor odaértem, az immár teljesen kitisztult levegőben, világosan láttam, hogy a hajó roncsa van ott. Ugyanaz a sziklához vágta vihar, amelyet én a csónakommal megkerültem. Ez az a szikla, amely megállítja az áramot, és ellenárás félét hoz létre. Eszembe jutott, hogy reménytelen helyzetemből annak idején az ellenáramlás mentett ki. De ami az egyik embert megmenti, a másikat elpusztítja. Úgy látszik, azok a hajósok, bárkik is lehettek, nem tudtak a víz alatt levő szikláról, és éjjel az északkeleti szélben egyenesen ráfutottak. Ha látták volna a szigetet, mint ahogy feltételezhető, hogy nem látták, akkor bizonyára minden erejüket megfeszítve igyekeztek volna csónakukban a partra jutni. De segítségkérő puskalövéseik és az én tüzem, melyet valószínűleg láthattak, sokféle feltevést sugaltak. Először azt képzeltem, hogy megpillantva a tüzet, csónakba szálltak és megpróbáltak partra jutni, de mivel a hullámok nagyon magasak voltak, bizonyára felborultak. Arra is gondoltam, hogy csónakjuk talán már elővel veszett. Ilyesmi is meg szokott történni, különösen, ha a hullámok elborítják a hajót. Emiatt a tengerészek kénytelenek a csónakot szétszedni, sőt nem egyszer tengerbe hajítani. Az is eszembe jutott, hogy kíséretükben más hajók is lehettek. A vészjelre azok felvették a roncs utakait és elhajóztak. Sőt, előfordulhatott, hogy csónakjukkal belekerültek a tengeráramba, mely kisodorta őket a nyílt tengerre. Ott viszont pusztulás vár a hajósra. Lehet, hogy éhségükben már is arra gondolnak, hogy egymást fallják fel. Mindez csak találgatás volt. Helyzetemben nem tehettem egyebet, legfeljebb sajnáltam a nyomorultakat. Ki sem tudom fejezni szavakkal, milyen mély vágy fogott el hirtelen, vagy ha legalább egyiküket megpillantanám. És kitört belőlem a sóhaj. Ó, bárcsak egy vagy két, nem, bárcsak egy lélek menekült volna meg, hogy legyen társam, akivel beszélhetek, és aki szól hozzám. Magányos életem folyamán soha ilyen komoly és erős vágy nem fogott el, hogy embertársaim közt lehessek. Földi lényt úgy még nem sajnáltam, mint őket. Mikor ezt szavakat kimondtam, a vágyakozástól kezem ökölbe szorult, és ujjaim erősen tenyeremhez tapadtak. Ha véletlenül puha dolog lett volna markomban, bizonyára összeroppantom. Fogaim pedig úgy egymáshoz préselődtek, hogy egy darabig a számat sem tudtam kinyitni. De ezen már nem lehetett segíteni. Az események úgy alakultak, hogy a szigeten tartózkodásom utolsó évéig nem tudtam, megmenekült-e valaki a hajóról, vagy sem. Mindössze annyit mondhatok el, hogy a szigetnek azon a fokán, ahol a hajóroncs feküdt, nem sokára egy fiú hulláját vetette partra a tenger. Nem volt rajta más ruha, csak tengerészköpeny, egy vászony térdnadrág és egy kék vászoning. Ebből még arra sem tudtam következtetni, milyen nemzethez tartozik. Zsebeiben csak két pénzdarabot és egy pipát találtam. Az utóbbi 10-szer többet ért számomra, mint az előbbi. A csendes idő arra csábított, hogy csónakommal eljussak a roncsig. Biztosra vehettem, hogy fedélzetén számos hasznot tárgyat lelhetek. De ez korán sem ösztökélt annyira, mint az a lehetőség, hogy a hajón élőlényre bukkanok. Nem csak megmenthetem az életét, hanem élete megmentése révén magam is vigaszhoz jutok. A gondolat oly mély gyökeret vert a szívemben, hogy nem volt miatta se éjjelem, se nappalom. Meg kell kísérelnem, hogy csónakommal eljussak a roncsig. A kísértés olyan erős volt, hogy képtelen voltam ellenállni. Úgy éreztem, soha nem lenne nyugtom, ha meg nem teszem. Ennek hatás alatt váramba siettem, mindent előkészítettem az útra. Előkészítettem jó sok kenyeret, egy nagy korsó friss vizet, iránytűt a kormányzáshoz, egy palac krumot, mert ebből még mindig volt, és egy kosár szőlőt. Felpakolva minden szükségessel, csónakomhoz mentem, kimertem belőle a vizet, a tengerre taszítottam, megraktam teherrel, aztán hazamentem újabb dolgokért. A második szállítmányban volt egy nagy zacskó rizs, továbbá az árnyékló esernyő, egy újabb korsó víz, körülbelül 2 tucat árpa kétszersült, egy tömlő kecsketej és sajt. Ekkor ellöktem a kenum a parttól, és rábíztam magam az óceánra, akár sikerül, akár nem. Figyeltem a gyors áramlásokat, melyek a sziget partja mellett húznak el bizonyos távolságra. Emlékezetemben felébredt a hajdani rémület, és szívem hevesen kezdett dobogni. Előre láttam, hogy ha bármelyik áramlat elkap, kikerülök a nyílt tengerre. Lehet, hogy olyan messzire visz, hogy a szigetet is elveszítem szem elől. Akkor pedig kis csónakomat a legkisebb szélvihar is felfordíthatja, és én menthetetlenül elvesztem. Ezek a gondolatok úgy ránehezedtek agyamra, hogy kezdtem lemondani vállalkozásomról. Csónakomat egy kis öböl felé kormányoztam, kiszálltam és leültem egy földhányásra. Félelem és vágy közt hánykolódtak gondolataim. Míg így tömpregtem, egyszer csak észrevettem, hogy az árapály megfordult, és megindult az áramlás, ez utamat néhány órára lehetetlenné tette. Közben eszembe jutott, hogy legokosabb dolog, ha felmegyek a legmagasabb helyre. Ott megfigyelhetem, milyen irányba sodornak az áramlások, és megítélhetem, ha az egyik kifelé ragad, vajon visszahoz-e a másik. Fel is mentem a kis domb tetejére. Onnan jól láttam, hogy az apály áramlata a sziget déli pontjának közeléből indul ki. Ebből következik, hogy a dagály áramlata az északi partot mossa. Nincs tehát egyéb dolgom, mint visszatérésemkor a sziget déli része felé irányítani csónakomat. Akkor minden jól megy. Megfigyelésem annyira felbátorított, hogy elhatároztam, Elindulok az első apállyal. Éjszakára vackot készítettem magamnak a csónakban tengerész kabátom alatt, majd az álomtól felüdülve reggel vízre taszítottam. Először éjszak felé tartottam, ekkor hirtelen érezni kezdtem az áramnak jótékony hatását, mely kelet felé vitt nagy sebességgel. Igaz ugyan, hogy gyorsasága nem közelítette meg a déli áramlat sebességét, tehát végig képes voltam arra, hogy csónakomat kormányozzam. Derekasan dolgoztam evezőmmel, és egyenesen Arancs felé igyekeztem. Körülbelül 2 óra alatt el is értem. Szomorú látvány tárult elém. A spanyol módra épített hajó 2 szikla közé került. Tatja és melvédje a sziklán zúzódott szét a hullámverésben. Fő árbóca és törzse darabokra tört. De orra és a többi része feltűnően éppen maradt. Alig, hogy közelébe kerültem, fedélzetén egy kutya jelent meg. Mikor meglátott, ugatni és vonítani kezdett. Szóltam hozzá. Erre a tengerbe vetette magát, hogy hozzám ússzon. Bevettem a csónakba. Már majdnem éhen veszett. Egy karé kenyeret dobtam eléje, olyan mohón falta fel, mint egy 2 hete éhező farkas. Aztán vizet adtam neki. Ha engedem, pukkadásig teleitta volna magát. Ezután a fedélzetre mentem. Az első elém táruló kép egy 2 egymásba kapaszkodó ember holtteste volt a hajó konyhafülkéjében. Arra következtettem ebből, hogy mikor a hajó zátonyra jutott, a hullámok egészen elborították, a benne levő emberek pedig nem bírták ki a szüntelen vízáradást. Épp úgy megfulladtak, mintha a tenger fenekén lettek volna. A kutyán kívül más élőlény nem volt a hajón. A rakományban sem találtam semmit, amit a víz tönkre ne tett volna. Igaz ugyan, hogy volt néhány hardó a hajó fenekén, de hogy bort vagy pálinkát tartalmaztak-e, nem tudom. Egyikkel sem tudtam zöldágra vergődni. Több ládát is észrevettem. 2 bemeltem a csónakba, meg sem néztem, mi van bennük. Ha a hajó fara szorult volna a sziklák közé, a ládák tartalma után ítélve, sok mindent találtam volna a fedélzeten. A hajó bizonyára Brazíliából Spanyolországba készült. Kétségtelen, nagy rakományt vihetett magával. A ládák mellett egy körülbelül 20 gallonos szeszes hordót is találtam. Nagy nehezen a csónakba vonszoltam. A kabinban volt több muskéta és egy nagy puskaporos szaru, körülbelül 4 font lőporral. A fegyvereket otthagytam, de ezt magammal vittem a csónakba. Kiválasztottam egy szenes lapátot és szénfogó vasat. Ezekre igen nagy szükségem volt már régen. Nagyon örültem ezen felül 2 kis rézüstnek, egy fémedénynek és egy pecsenyesütőnek. Megrakodva teherrel a kutyával együtt elindultam. Az ár kezdett hazafelé sodorni. 1 órával alkonyat után el is értem a sziget partját. Nagyon ki voltam merülve. Éjjel a csónakban aludtam, reggel pedig elhatároztam, hogy új szerzeményemet nem váramba, hanem barlangomba szállítom. Miután megreggeliztem, rakományomat a partra cipeltem, és mindent tüzetesen megvizsgáltam. A szeszes hordomban rumot találtam, mely különbözött a mi brazíliai készítményeinktől. Távolról sem volt olyan jó, mikor azonban a ládákat vettem szemügyre, igen sok hasznos dologra bukkantam. Az egyikben például nagyszerű szíverősítőkre, azon kívül 2 edényben kitűnő befőtre. Olyan ügyesen voltak bekötve, hogy a sós víz nem tett bennük kárt. Találtam még néhány jó inget. Ennek is igen örültem, úgy szintén 1,5 tucat fehér vászon zsebkendőnek. Meleg napokon az ember megtörülheti velük az arcát. A pénzrekezben 3 nagy zacskóban összesen 1100 ezüst piaszter volt, azon kívül 6 aranypénz és néhány kisebb aranyrúd. A másik ládában néhány olcsóbb ruhát találtam. Úgy látszik, az ágyúmesteré lehetett. Lőport mintegy 2 fontra valót leltem, 3 kisebb palackban. Végeredményben kirándulásomnak nem sok haszna volt. A pénz például egyáltalán nem érdekelt. Annyit ér, mint a sár a talpam alatt, szívesen odaadtam volna 3 vagy 4 pár cipőért és harisnyáért. Legjobban ez hiányzott az utóbbi időben. 2 cipőz minden esetre hozzájutottam azokhoz, amelyek a halottak lábán voltak. Az egyik ládában további 2 cipőt találtam, aminek igen megörültem. De különböztek a mi otthoni cipőinktől, inkább amolyan bocskorfélék voltak. Ebben a ládában is találtam pénzt, de sokkal kevesebbet. Nyilván nem tiszté, hanem közlegényé volt.